A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Igazán népszerű ebben az időszakban a Szent Anna-tó és környéke, valamint a Mohos-Tőzegláb környéke. Székelyföld turisztikai látványosságai ezek. A kevés hó, ami az elmúlt hetekben hullott, és a fagyos időjárás lehetővé teszi a szánkózást is, az igazi tél látványa pedig szintén vonza a turistákat. Mai meghívottam a Pro Szent Anna Egyesület ügyvezetője, Dósajlek Levente. Tiszteltel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a meghívást, a lehetőséget, és üdvözlök minden kedves rádióhallgatók!
Telefonszámunk 0265-2220-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Fagyos reggeleket, és hát hála Istennek nappalokat is élünk az elmúlt néhány napban. Van most hó a Szent Anna-tónál is környékén?
Igen, az idén szerencsésebbek vagyunk, mint az előző években. Az égiek egy kicsi több hóval áldottak meg, mint 23-ban vagy 22-ben akár, és az a kevés hó, ami hullott 10-15 centi, az ki is tartott, mint mai napig.
Mi a vonzereje ilyenkor télen a környéknek? Egyáltalán, hogy tél van, mert hogy itt a város környékén azért nem igazán láttunk havat.
Hát igen, elsősorban most a téli periódusban az új teletnek az értelmében, hogy úgy mondjam, ez az egyik fő vonzerő, hogy a szűkebb környéken, hát csak a Szent Anna-tónál van hó is téli táj, de ettől függetlenül a Szent Anna-tó az mindig vonzó. Székelyföldnek az egyik leggyönyörűbb táját kínálja télen-nyáron. Úgyhogy az is önmagában egy vonzerő, hogy ezen a festői tájon télen friss levegőn egyet sétálni, meginni egy pohár forralbolt, egy forró csokit, megenni egy frissen sült kültős kalácsot, egybeolvadni a csenddel, elmilázni az életnek az értelmét, ezek mind vonzerők a Szent Anna-tónál.
Sok volt a látogató az ünnepek környékén, illetve most, amikor hát egy kicsit turisztikai szempontból talán holtszezonban vagyunk, de nem vagyunk, mert hogy ott hó van, és elméletileg most kellene legyen a sok turista, sokan vannak.
A karácsony-szilveszter periódus az azt mondanám, hogy nagyon zsúfolt volt, tehát abszolút népszerű helyszín lettünk. Nyilván ez elsősorban annak tudható be, hogy hó volt, és tényleg gyönyörű volt a táj. Másik felől pedig nem igazán volt a szűkebb környezetünkben olyan helyszín, ahol az egyszerű téli sportoknak hódolni lehetett. Ugye a Szent Anna-tónál lehet szánkózni. Ez az egyedüli olyan sportaktivitás, amit az újabb telek megengednek, és erre van egy jó képített szolgáltatásunk is.
Hogy zajlik a szánkózás most?
A szánkózás az két helyszínen valósítható meg. Az egyik az egy kisebb pálya a Mohos-kráterben, a Mohos bejárata fele. Ezt mondjuk úgy hívjuk, hogy kis pálya, de ez tulajdonképpen egy ad-hoc régi, klasszikus gyerekkorunkbeli szánkópálya, ahol lecsúszol a szánkóval, visszahúzod magad utána dombra. Hát annyi extra van, hogy csupán 100 méterre ott van a büfé, ahol meleg ételeket lehet fogyasztani, említettem a forralból, kávé, teát, meg lehet kicsit melegedni. Másik felül pedig a Szent Anna-tó fele, ott itt, van a nagy szánkópályán.
Itt az első, a kicsi szánkópályán saját szánkóval lehet, vagy...
Igen, igen. Hát uh-huh. Egyébként nincsen merev szabály arra, hogy bérelt szánkó és saját szánkó hol szánkózhat. Mindenhol, mindenféle szánkóval meg lehet tenni a szánkózást. A nagy pályán ott viszont merev szabályokhoz van kötve, ott biztonsági óvintézkedések vannak. Elmagyarázom, hogy hogyan...
Tehát a nagypálya tulajdonképpen a kráter, a Szent Anató kráterbe levezető út.
Igen, igen. Az a másfél, közel másfél kilométeres szakasz, ugye az is hóval van telítve, és azon le lehet szánkózni. A tőlünk bérelt szánkóknak van egy olyan szolgáltatása, hogy a nehezebbik része a szánkózásnak, a egyre vonást, azt megoldjuk ilyen speciálisan a bérelt szánkókra méretezett hóvonatokkal. Terepjárók után kötött vontató eszközök, vontatmányok, amelyekre a szánkókat feltesszük, és a szánkózókkal együtt visszahúzzuk a hegyre. És mivel, hogy ezen a felületen autók, eszközök és emberek is járnak, ugye a Szent Anatónak a megközelítésének az egyik útvonala ugyancsak ez az út, egyébként gyalogosan meg lehet közelíteni a rövidítő ösvényen, amelyik a kápolnához érkezik. Így, ahhoz, hogy a minimálista csökkentsük a baleseteknek a lehetőségét, fent az indulásnál, az infopontnak a közelében ki van helyezve egy szemafor, ami jelzi, hogy mi történik éppen a pályán. Amennyiben az autók a vontatmányokkal lefele vagy felfele tartanak, a szemafor pirosra van váltva, és ezt a jelzést, hogy tilos csúszni, mindenki akár saját szánkóval, akár bérelt szánkóval be kell tartsa. Aztán majd, amikor az autók felérkeztek, a szemafor zöldre vált, és természetesen szabad a szánkózás.
A bizonyos rövidített ösvény most járható? Veszélytelen, mondjuk bokaficam, stb. Van-e? Csúszós?
Hát tél van. Azok a felületek, amelyek használva vannak gyalogosan vagy szánkóval, azok egy idő után kisíkosodnak, ez elkerülhetetlen. Sajnos azt nem lehet megoldani, hogy közel másfél kilométeres ösvényt csúszásmentesítsünk. Egyik felül nincsen olyan anyag, amit használhatnánk természetvédelmi szempontok, és az, hogy kézből feltűrjük a helyenként kiegesedett havat, ez pedig hát nem mondom, hogy lehetetlen feladat, de ez egy nagyon nagy kihívás volna. Tehát arra kell készülni, hogy úgy egyébként, mint általában, amikor hegyre mész, télen, hó van, jég van, csúszik. Megfelelő lábbeli kell, jól felültözni, az öltözet is egy esés esetén még kivéd az ütközésből. Egyébként hozzá kell tartani ehhez, hogy csúszik az ösvény lefele. De egyébként az ösvényen végig le, kevésbé az utolsó 50 méteren, amikor már nagyon lankás az ösvény vége, korlát van az ösvény mellett, tehát lehet abban kapaszkodni.
Egyébként a... Igen, hallgatom.
Aki bizonytalan, vagy nincsen hozzászokva a hegyi terephez, akkor nem javasoljuk az ösvényt. Ezt el szoktuk mondani, hogy van neki egy kockázata. Ugye a rövidítő az egy meredekebb útszakaszon harad le, karáter falon harad le a tó fele.
Egyébként, ahol szánkóznak, az út az gyalog megengedett most, hogy ott közlekedjenek? Aki le szeretne gyalog menni az út mentén?
Természetesen. A kérésünk csak az, hogy az út szélén tegyék meg, ott vastagabb is a hóréteg, és nem csúszik. Mindig az út szélén közlekedjenek, a kanyaroknak a belső évét használják, és a kanyarokban ne álljanak meg. Igazából ez az egyik olyan kihívás számunkra, hogy mivel hogy népszerű a szánkózás is, meg az embereknek a látványa, nagyon sokat arra késztet, hogy filmezze, fotózza ezt a dolgot. Népszerű a közösségi felületeken megosztani ezeket a fotókat, videókat. És általában ugye a kanyar a legélvezetesebb, mert úgy akkor az egésznek van egy dinamikája, a felvételnek meg a fotónak, viszont a legrosszabb helyen szoktak megállni, és azért fel szoktuk hívni a figyelmet, hogy nyilván szabadon megtehetik, de ne a kanyarnak a kiső ívén, hanem a belső ívén haladjanak, és lehetőleg kanyarban ne álljanak meg. Ez nem csak a vontatmányok esetében, szánkózóknál is, amikor csúszik lefele a szánkó, a kanyarban nem lát vele.
Igen. És hát kifele sodródik nyilván, hogyha
igen.
A gravitáció viszi. Igen. Milyen idősávon látogatható a Szent Anna tó, illetve ezen az idősávon kívül nem megengedett, ugye, ott tartózkodni?
A Szent Anna tó és a Mohostűzegláp a természetvédelmi és az értékvédelmi szempontok szerint működik. Nyáron mindkét helyszín látogatható, télen, mivel hogy a Mohos egy botanikai rezervátum, és a Pallód ugyanabban a kihívásban ütközik a takarítása, tehát a Mohos télen nem lehet látogatni. A Szent Anna tónak a látogatása télen 10-től este 6-ig valósítható meg. A szánkó bérlés az utolsó időpont az 17 óra.
Mai meghívottam a Pro Szent Anna Egyesület ügyvezetője, Dósa Elek Levente, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Laci írja SMS-ben, láttak-e mackót mostanában a környéken? Hát most elméletileg alszik a mackó, csak nem tudjuk, hogy hol.
Nem. Az utolsó alkalommal december első felében láttuk a területen, de az is egy félreeső helyszínen. Látogatói területen gyakorlatilag késő szóta nem láttunk, és most a havazóban sem láttunk medvenyomokat. Idén csendesebb a működésük. Egyébként ha enyhe az időjárás, akkor előfordul az, hogy előmerészkednek a barlangjukból, vaszkukból, és megjárják magukat.
Igaz az, hogy átalussza a telet a medve? Hogy tapasztalják? Most már lassan ki fog jönni, február 2-án ugye jön szétnézni, ha jól emlékszem.
Nem tudom
azt hiszem február 2.
Hogyan tartja. Azt viszont a tapasztalatom azt engedi, hogy mondjam, hogy a hibernáció az városi legenda. Mi az elmúlt években szinte minden évben találkoztunk úgy macikkal, hogy szép napos időben kijöttek a tónak a jegére. Tavaly előtt még volt egy nagyon jópofa videónk is az anyamedve a bocsával a tó jegén kergett üsszeget. Csicsókáztak, mind a gyerekek.
Igen, viszont nem is tudom mikor, valamikor október-november folyamán jártunk fenn, és láttunk, ahogy a fiaim mondják, csöves rókát az út szélén. Ugyanúgy kéregetett, ahogy korábban tették a mackók. Elég bátran viselkedett ez. Hogy is mondjam, minket, embereket minősít, turisták szoktatták oda azt a rókát, hiszen én megálltam, hogy megszemléljem őt közelebbről, és bizony közelített felém, nem hogy elszaladt volna, nem jött, minthogyha várt volna valamit tőlem.
Sajnos a habituáció az a vadvilágnak az egyik veszélye. Tehát a vadállatok abban a percben, amikor folyamatosan élelemhez jutnak, és azt az élelem forrást emberhez tudják kötni, és megtapasztalják egyre többször, hogy semmiféle probléma nem történik, sőt, ha ember van, akkor étel is lesz, táplálék is lesz. Egy idő után azt a természetes tartásokat, ami irányunkban van, legyőzik, idézőjelben barátságosan kezdnek viselkedni. Természetesen annak reményében, hogy ételt fognak kapni. És igen, ez sajnos mi problémánk. Valamiért, hát azt kell mondjam, hogy egyfajta kényszer, hogy megesik a szívünk azon a lényen, hogy jaj, szegény éhes, és elfelejtjük azt, hogy hát tulajdonképpen a vadvilág az el kell tudja látni önmagát, a természet törvényei így működnek. Amelyik gyenge példány, bármennyire szomorú ezt így kijelenteni, de az el fog hullni, és ez a természetnek a rendje. Nincsen szükség arra, hogy etessük őket, mert utóvégül rosszat teszünk annak a vadállatnak is, és rosszat teszünk magunknak is. Hogyha nagy vadakra gondolok, konkrétan a medvére, láttuk, évről évre egyre rosszabb volt a helyzet, mert rosszul gazdálkodunk a hulladékunkkal, ételt teszünk ki neki. Ugye, voltak példák rá, hogy szándékosan beejtették a településre azért, hogy turisztikai látványosság legyen belőle, Tusnádfürdőre gondolok, és kinkeservesen szenvedtek meg a helyiek és a helyi önkormányzat és az akciócsoport, hogy visszatudják ezt a folyamatot szorítani, és normalizálódjon a helyzet.
Igen, mert a baj akkor van, amikor kapunk egy pofont a medvétől, ugye?
Igen. Viccesen szoktam mondani, hogy nem jó a medvével vitatkozni, mert félbe szakít.
Milyen évet zártak december 31-én? Milyen volt a tavalyi esztendő a Prószent Anna Egyesület és hát a környék a turisztikai látványosságok számára?
A 24-es évünk is ugyanolyan volt, mint a 22. Én azt merem mondani ennyi év távlatában, hogy a 100 000 körüli évi látogató ez egy úgy tűnik, hogy állandósuló szám. Látogatói számban egy picit gyengébb volt, mint 2023, de elhanyagolhatóan, tehát nem ilyen 10%-os nagyságrendben. Egy egész néhány százalékkal voltak kevesebben.
Melyek a csúcs időszakok, amelyeket úgy mondjuk ajánlott elkerülni, hogy azért, hogy élvezni is tudjuk a látványt? Mert gondolom, hogy azért vannak, bár nagy a terület, de azért vannak olyan időpontok és olyan helyek, ahol azért úgy már érződik, hogy ott is telítődött már minden.
Havi bontásban július és az augusztus a legzsúfoltabb, és ezen belül pedig az augusztus vége, az augusztus 20-ai periódus. Akkor van a legnagyobb nyomás az emberek részéről a területre.
Erre van magyarázat, hogy miért? Miért pont augusztus vége?
Csúcs szezon. Én máshova nem tudom tenni. Sajnos még mindig nincsenek meg azok a technikai eszközeink, amivel részletesebben tudnánk mérni a területre látogatóknak a metrikáját, hogy úgy mondjam, motiváció, stb. Érkezési vagy küldőfelület, és ehhez hasonló. Majd amikor jövőben át fog alakulni a látogatói rend, amikor lesz látogatói jegy, akkor ezzel valamilyen szinten megteremtődik az a felület is, hogy pontosabb adatokat tudjunk gyűjteni a személyekről. A mostani működési rendünket sajnos nem teszi lehetővé.
Mi a tapasztalatuk? Általában elégedettek a visszajelzések alapján a turisták a szolgáltatásokkal, hiszen tudjuk, hogy egy különleges hely ez a környék, bármiféle szolgáltatást is igényelnek, vagy szeretnének nyújtani. Hát nem olyan egyszerű ezt megoldani, akárha csak a környék tisztántartásáról beszélünk.
Két csoportba oszthatunk a vélemények, mint ahogy ez egyébként lenni szokott. Vannak azok, és mi úgy tudjuk, és a hozzánk visszajutó információk azok, hogy a többség az értékeli, hogy így van kezelve a Szent Anna-tó, hogy nem a tömegturizmus van a szem előtt tartva, hanem nagyon fontos helyet kapnak a természetvédelmi szempontok, az érintetlen természetnek a megtartása. És nyilván van a másik vélemény, amelyik síratja a régi Szent Anna-tót, amikor fürdőzni lehetett, amikor sütkérezni, piknikezni lehetett a tópartján. Nem voltak ennyire mereven tartva a szabályok, tehát sokkal lazább volt, és ezt nehezményezik. Akár a helybéliek a térségünkből, akár a végefele már Buzau, Vrancsa és egyéb megyéből ide látogató fürdőzők is. Másik nagyon nehezményezett dolog, hogy nehezen tudják sokan elfogadni azt a tényállást, hogy a terület az a lázárfalvi közbirtokosságnak a tulajdonában van, és magánterület. És hogy ez a működés magával hordozza azt is, hogy a területnek van egy gazdája, és a gazda az gondját viseli a birtokának, és szervezetéből adódik az, hogy a lehető legjobb állapotban próbálja megtartani a jövő generációknak. Tehát itt tulajdonképpen ugye találkozik az a két érdek, hogy úgy működjön a terület, hogy a közbirtokosságnak a javát szolgálja, és megmaradjon majd a következő generáció örököseinek, lehetőleg még nagyobb értéket képviselve. És ezt elég nehezen tudják jó néhányan egyeztetni azzal a szemlélettel, hogy de régebb minden jobb volt.
Igen, azt írja István, nagyon ide kapcsolódik az SMS-e. Tiszteletem, nem akarok ünneprontó lenni, ügyes programok ezek, de amíg a tó a szemünk láttára alakul egy undorító pocsolyává, addig nem lehet egyébről beszélni, ezt meg kell oldani, István. Mert hogy ugye itt azt hiszem, hogy egy korábbi adásban volt is egy betelefonáló, aki azt nehezményezte, hogy bezzeg, amíg fürdőzni lehetett, addig nem mocsarasodott a tó, és most bezzeg mocsarasodik, amióta nem lehet, holott tudjuk, hogy ez egy folyamat, és azzal kezdődött többek között, ez nem egyik napról a másikra történik, hála jó Istennek, de ez mennyire megállítható ez a folyamat, vagy bár lassítható, hogyan látják a mostani tudományos kutatások alapján?
Mint erről már tényleg többször beszéltünk is a írott médiában, sajtóban, tévé és rádió műsorokban rengetegszer szól. Egyik felől szembesülnünk kell azzal a valósággal, hogy egy olyan egyesületnek, egy olyan szervezetnek, mint a közbirtokosság, megvannak elsősorban a jogi limitációi, ami a beavatkozást illeti. A szakértők még mindig azon az véleményen vannak, hogy ez a folyamat, ha nem is fordítható vissza, de lassítható olyan mértékig, hogy megszűnik mondjuk úgy az azonnali veszély. Tehát, hogy ez a gyors vízminőség romlás, ez belassulhat. Nyilván ehhez a beavatkozásokra van szükség, aminek az érdekében nem látszik, mert ez nem a terület működésnek a látható oldala, de folyamatosan dolgozunk rajta. És tudom, hogy sokan nem szeretik ezt a kifejezést, de az apró lépések történnek. És még egyszer hangsúlyozom, hogy limitációink vannak. Tehát nem azon múlik a beavatkozás, hogy akarjuk, vagy nem akarjuk, odázzuk, vagy egyéb nem tudom milyen rajtunk múló indok. Igen, a hallgatónak igaza van, ez egy égető probléma. Én egyébként optimista vagyok, hogy ha nem is a 25-ös év, de bízom benne, hogy már a 25-ös évben sor fog kerülni rá, hogy elkezdődjön a beavatkozás. Állami intézményeknek a jóváhagyása, támogatása szükséges. Nem olyan egyszerű a felállás, mint az elsőre látszik. Mindig jó indulattal jönnek a tanácsokkal, hogy ilyen ragadozót kell teremni, úgy, így, kihívni a lipoánokat a deltából, viszont amikor a tényekkel szembesülünk, akkor tudományos oldalon mondom, hogy nagyon kevés lehetőség van, és az is mind a kísérleti jelleghez tartozik. Tehát azon felül, hogy látjuk azt, hogy mi az állapot, és látjuk a folyamatot, hogy évről évre rosszabb, felelőtlenül nem állhatunk neki, mert benne van a csomagban az is, hogy jó indulatunkban akár rosszat teszünk. Tehát ezzel is kell számolni. Ami valamilyen szempontból örömír, hogy végre valahára befejeződött a biomasszának, a halálománynak a felmérése, tehát tudjuk azt, hogy konkrétan mekkora halálománnyal nézünk szembe. Ez most decemberben küldte a tudós csoport a végső jelentését.
Igen, de ez a halálomány, ez idén decemberben már nem annyi lesz, mint tavaly decemberben, hiszen elméletileg szaporodik.
Igen, viszont ugye a beavatkozásnak a mértékét, típusát, mienségét ez befolyásolja.
Uh-huh. De most tulajdonképpen
A halálomány felmérésnél ugye nem csak az van, hogy milyen típusú halak vannak benne, hanem az is, hogy méret szerinti bontás például. Uh-huh. És akkor ugye ez meghatározza azt, hogy milyen hálókat lehet, kopótyúhálókat használni. Vagy alkalomattán, hogyha egy következő lépésben tényleg sor kerül arra, hogy ragadozó telepítő, akkor mennyi kell belőle? Tehát mekkora az a biomassa, amivel szembenézünk. Ezért fontos ez a felmérés.
Most gyakorlatilag maga a tó, a víz, az nem a közbirtokosság tulajdona, az állam tulajdona, ugye?
Igen.
Akkor miért nem nyomul a román állam előre? Ezt nem értem, én ezt most magamban öntől kérdezem, mert nem fog tudni valószínű válaszolni rá, hogy ezt az Európában egyedülálló jelenséget meg tudjuk őrizni az utókornak. Miért hagyják vajon tönkre menni? Mert előbb-utóbb reméljük, hogy nem, de valószínű, hogy az lesz a vége, amit a hallgató írt az imént.
Én nem szeretek bírálatokat mondani. Amilyen az államunk olyan, amilyennek az állam intézményei olyanok, és szerintem ezt hagyjuk így. Mármint, hogy ennyiben. Nem, tehát, hogy miért nem lép egyik vagy a másik illetékes intézmény, ezt én nem tudom megmondani.
Mert hogy volt nekünk környezetvédelmi miniszterünk is, valamikor nem is olyan régen, aki bizony tehetett volna ezért. Most jó, ebben nem menjünk bele, mert bonyolult ügy, inkább egy másik szomorú látvány, ami fogadja a Mohosba látogatókat. Volt ez a bizonyos bogártámadás. Ez időjárás függő, ez valamennyire visszaszorult, vagy egyszer elvonult az a bogárhad, aztán ami kárt okozott, azt okozta, és nem kell további károsodásra számítani, vagy hogy van?
Jelen pillanatban a magas növésű erdejfelvű állomány a Mohosban mostanra már kipusztult. Ez 2010-es években kezdődött, az akkori száraz periódusban. Az okai teljesen nincsenek feltérképezve. A globális felmelegedés is játszhat szerepet benne. Ami tény az az, hogy az erdei fenyőre specializált, endémikus, tehát helyi rovarok szaporodtak el mértéken fel, az azt jelenti, hogy az erdőállomány különböző okoknál fogva meggyengült, és ezek foltokban évente kétszer kirepülve gyakorlatilag elmetszik a fatőzsében a táplálék vonalakat, és akkor így a fa kiszárad, és a következő rend a kéregbogara pedig gyakorlatilag meghántsák a fákat. A mostani tényállás az az, hogy amikor betekintünk a kiszáradt fák közé, ami úgy egyébként egy szomorú látvány, a felújulás az egy nagyon, nagyon szép mértékű. Most gyakorlatilag itt is egy válaszút előtt állunk. Az utolsó megállapítás a Román Akadémia részéről az az volt, hogy hagyni kell a dolgokat. Volt 15 környékén egy beavatkozás, pont a bejáratnál egy nagy felületet és hátul a kifolyásnál egy másik nagy felületet megtakarítottuk, és aztán utána visszatértek rá és leállították ezt a beavatkozást. Tehát eltértem egy picit, valójában az van, hogy természetes folyamat, tehát nem invazív fajukról beszélünk a rovarok esetében. Simán előfordulhat az, hogy egyszerűen az erdőállomány előregedett, és megtapasztaljuk azt a folyamatot, hogy természetesen hogyan cserélődik generáció az erdei fenyő állományunkban. Ez, hogyha a rovarok nem fogják a csemetéket is, a friss hajtásokat is letarolni, akkor ez áll fenn. Ha pedig azt is kezdik támadni, akkor sajnos tényleg egy problémával nézünk szembe. Itt megint ugyanaz a felállás, mint a halakkal, hogy fejünk után egy botanikai rezervátumban nem csinálunk csak úgy azt, amit akarunk, mert aggódunk, vagy jól szeretnénk. De sajnos a természetvédelmi területeken, rezervátumokban nagyon merev természetvédelmi törvénykezési szabályok vannak, amit nekünk is, mint terület adminisztráció ugyanúgy be kell tartanunk, mint a látogatónak.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita. Minden, amit Hargita megyéről tudni kell. visitHargita.ro.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam a ProSzent Anna Egyesület ügyvezetője, Dósajlek Levente volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a lehetőséget.